Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Brázák Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, az IRI Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője. Jó estét, nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Túl vagyunk évértékelőkön, a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc csinált egyet online, a jelenlegi miniszterelnök Orbán Viktor pedig nem csinált, a parlamentben nyitotta meg a parlamenti évadot. Ezeknek az évértékelőknek, vagy a nyitásoknak mérhető politikai hatásuk, amiket önök tudnak mérni, van vagy nincs? Jó estét!
Jó estét kívánok, Závesz Tibor. Mindenkit én is. Hát már életem során nagyon sok ilyen felmérést csináltam, ahol különböző politikusi megszólalásoknak a közvetlen hatásait próbáltuk meg föltárni. Most nem történt ilyen, és évek óta nem is emlékszem, hogy ezt olyan nagyon cizelláltuk volna. Szerintem a magyar választópolgár helyértékén kezeli ezeket a kinyilatkoztatásokat. Ezek fontosak nyilvánvaló, nem a címük a fontos, vagy aminek nevezik, tehát hogy évértékelő, azt gondolom, hogy egy politikus egy adott pillanatban, most az lehet az év eleje, vagy az elmúlt év vége, vagy bármelyik időszaka, valamilyen hitvallást tesz arról, vagy konkrétan tesz valamilyen politikai cselekvési programot a választók elé, és ez történt most is. Ugye választások előtt vagyunk egy és egy negyed évvel, ezért ennek talán most nagyobb jelentősége van, jelzem, hogy jövőre ilyenkor még nagyobb jelentősége lesz mindkét megszólalásnak, vagy lehet, hogy több megszólalás is lesz. Akkor, de én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki akar, aki ilyet tart, mondani valamit, egyrészt a saját választóinak arról, hogy hol tart egy folyamatban, biztatást adni, víziót adni, jövőképet, hogy nem állt meg a tevékenysége, Gyurcsány Ferenc beszédéből fölsejlik az alternatíva, nyilván kemény kormánykritikával. Ez is egy fontos dolog egyébként, hogy ki mennyire fogalmaz keményen, tehát hogyha valaki ellenzéki politikus és mondjuk kérlelhetetlen ellenfeleként mutatkozik meg a kormányzatnak, annak van piaca a magyar politikai, főleg ellenzéki választóközönség körében. A miniszterelnök pedig elmondta, hogy az az év, ami előttünk áll, nem is annyira a múltbéli dolgokra beszéltem, az az év, az újraindítás éve, a járvány leküzdésének az éve, az milyen konkrétumokkal lesz majd feltöltve. Ezekben én az igazság nem nagyon találtam újdonságot, tehát egy számvetést csinált, és elmondta, hogy azok a már bejelentett gazdasági intézkedések, amik ma felsoroltattak, talán 7 ilyet fogalmazott meg, ezeket már korábban is hallottuk, most egy csokorba volt gyűjtve. A másik pedig, hogy a vakcina az egy ilyen kulcskérdés, és nagyon sajnálom, de hát ez történt, hogy átpolitizálódott most már a vakcina kérdés, hogy ki mivel oltatja be magát. Egyébként Gyurcsány Ferenc ma a parlamenti megszólásában némileg más hangot ütött meg, mint tegnap, tehát azt mondta, hogy egyáltalán nem gondolta arra, és nem szeretne, hogy abba a hírbe kerülne, hogy oltás ellenes, és én is azt gondolom, hogy ez egy helyen való megnyilvánulás volt, és valószínűleg ő így is gondolta, tehát ez a vád azért nem érheti. De mindezzel együtt nagyon sajnálnám, ha ez a következő évnek a központi témája az a ki mivel oltatja be magát lenne, sokkal többre való és többre érdemes az a társadalom.
Brázák Ágoston.
Én is jó estét kívánok mindenkinek. Tibor nagyon sok mindenről beszélt, én is próbálok ezekre reagálni. Azt hiszem, hogy alapvetően egyetértés van közöttünk, hogy nem a beszédnek a műfaja a fontos, mármint hogy évértékelő beszéd a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület előtt, vagy az országgyűlés ülésén hangzik el ez a beszéd, hanem a tartalma a fontos. Természetesen egy ilyen beszédnek az elmondója mindig ezzel valami értelmezési keretet akar fölállítani, vagy ha tetszik, egyfajta kampányt akar megindítani. És én azt gondolom, hogy ezért mi, akik politika fogyasztók vagyunk, Tibor, nekünk nem mondott újat Orbán Viktor valóban, ismertük ezeket a pontokat, meg talán már plakátot is láttunk, és olvassuk minden nap, minden órába a fejleményeket, de a választópolgárok széles tömege az nem ennyire érdeklődik a politika mindennapjai iránt, mint mi. És éppen ezért egy keretbe foglalásának a történetnek, a gazdaság újraindítása címén, ami szerintem az egész tavasznak a kampánya lesz a Fidesz részéről. Ugye a fő üzenet az, hogy az egészségügyi nehézségeken túl van a kormány, és most a gazdasági kérdésekre akar koncentrálni, hogy ne válság alakuljon ki, hanem mindent megtegyen a válság minimalizálása és a kanyarban való előzése, hogy az ilyen híressé vált Orbán Viktor szófordulatai közül. ennek az elérése érdekében. Szerintem erről szólt ez a beszéd. Valami ilyesmi kísérlet volt egyébként a tegnapi Gyurcsány Ferenc évértékelő is. Ő is egyfajta kampányt indított, de az ő kampánya arról szólt, hogy minden kritika dacára az ellenzék köszöni szépen erős és egységes. Ez volt az ő állítása. Ezt egy picit szerintem, ha nem is megcáfolta, de új megvilágításba helyezte az országgyűlés mai ülése, ahol az összes ellenzéki vezető elmondhatta a saját világlátását, megmutathatta stílusát, a saját üzeneteit megfogalmazhatta, és én is megfigyeltem azt, amiről itt a Tibor röviden beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc ma egy kicsit más arcát mutatta, mint tegnap. Ennek szerintem kettő oka lehet. Az egyik, hogy Jakab Péter előtte már olyan mértékű radikális kormánykritikát fogalmazott meg, amit nagyon nehéz lett volna überelni Gyurcsány Ferencnek. Másrészt maga is talán elmondta a trükköt, hogy jól láthatóan Gyurcsány Ferenc személye még sokszor el fog hangzani a kampányba. Az ő személye egy megosztó személyiség, és ezért megpróbálta ezt a negatív imázsát valamivel oldani egy ilyen kedveskés fellépéssel és szerepléssel. Én elég szkeptikus vagyok a téren, hogy Gyurcsány Ferenc egy év alatt újjá tudna születni, de legalábbis valami ilyesmi kísérletet látok mögötte, és mondom, ez egy kicsit Jakab Péter beszéde utáni reakció is volt. Aki figyelte az ülést, az még azt is láthatta, hogy Kövér László talán rossz sorrendbe szólította fel az ellenzéki politikusokat, tehát lehet, hogy Gyurcsány Ferencnek kellett volna először beszélnie, de így Jakab Péter után már nem mondhatott olyan éles beszédet. Ennek ellenére tegnap azt láttuk, hogy a totális Orbán rendszer kritika az változatlanul Gyurcsány Ferenc programja.
Nem lehet, hogy egyeztettek, mert mint hogy Kocsis Máté utalt volna erre, hogy ez egy együttműködés, de persze úgy, hogy ő azért átlát a szitán.
Hát igen, ez az ő titkuk, hogyha még ezt gyorsan megválaszolhatom, hogy mennyire egyeztettek. Egy szereposztás van, de az, hogy ez egy ad-hoc szereposztás, amire én utaltam, vagy egy tudományos laboratóriumokba kifejlesztett színmű, amit előadtak, ez az ő titkuk. Én szkeptikus vagyok a téren, hogy ezt ennyire precízen megszervezték volna, vagy ha meg is szervezték, akkor az viszont kijelenthető, hogy a többi ellenzéki vezetőnek nem szóltak, mert a szereposztás megvolt Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc között, de a többiek, mintha légüres térbe kerültek volna, és nem értesültek arról, hogy itt valami konkrét szerepet kell játszani.
Igen, én azt gondolom, hogy azért olyan nagy egyeztetést összeesküvéssel megspékelve nem kell gondolni az ellenzéki pártokról.
Együttműködő pártokról van szó, miért kéne összeesküdniük?
Persze, nem, mert Ágoston arra utalt, hogy esetleg valakik kileptek hagyva abból a Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter egyeztetéséből. Nem gondolom én azt viszont igen, hogy vannak különböző stílus elemek, és próbálgatják szárnyaikat az ellenzéki politikusok. Persze Gyurcsány Ferenc esetében ez a megfogalmazás talán már idejét múlt, hiszen volt elege a politikai életben erre a szárnypróbálgatásra, és már csattogtatja tulajdonképpen a szárnyait, de a lényeg az, hogy mindegyik, abban viszont lehet, hogy van valami fajta, hogy mondjam, tervezettség, hogy mindegyik ellenzéki politikus próbálja kitalálni a saját arculatát, vagy a pártjának az arculatát, már nem önmagában, hanem most ebben az együttműködési konstellációban. Tehát az nyilvánvaló, hogy mindenki ugyanazt a szólamot nem játszhatja, hiszen akkor ugyanannak a közönségnek beszélne pontosan ugyanúgy. Az a közönség, amelyiknek kell zenélnie az ellenzéki együttműködő pártok vezetőinek, az egy nagyon-nagyon sokrétű, sokszínű közönség. 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt a Fidesz is megtanulhatta, hogy milyen az, amikor tulajdonképpen egyfelé kell terelni nagyon ideológiailag és társadalmi státuszában is sokféle választópolgárt. Ezt csinálja most az ellenzék is, tehát meg kell találnia mindenkinek azt a stílust, azt a üzenet tartalmat, amivel eléri az ellenzéki közvéleménynek egy bizonyos szegmensét, úgy, hogy közben azért a mű, az összhangzattan, az mégis valami szimfóniát rajzol meg, hogy ezzel a nagyon fennkölt kifejezéssel éljek, tehát hogy hallgatható legyen az, amit az egyes politikusok egyenként mondanak, és ez valahogy összeálljon egy egységes hangzássá. Ez nem könnyű, és nyilvánvaló, hogy a Fidesz szemszögéből nézve ez a fajta próbálkozás már, ezen már lefurcsálni esetleg, mert hogy ők már réges-rég túl vannak ezen, de hát az azért igaz, hogy itt nagyon sokféle színezetű választópolgárnak kellene viszonylag rövid idő alatt odáig eljutni, hogy igazi voksoló legyen belőle. A közvéleménykutatásokban már azok. De hát ugye a választást urnáknál leadott szavazatokkal mérik, tehát addig még nagyon sok út van az ellenzéki pártok előtt, hogy minden szavazójuk odaérjen, és tudja azt, hogy kettő voksot kell megfelelő módon leadnia. Ez nem egy egyszerű feladat, de egyébként azt gondolom, hogy menni fog nekik.
Bocsánat, de van arról valamilyen mérésük, vagy ha az nincs, akkor sejtésük, hogy ez alatt a Covid-járvány alatt mi érdekli az embereket valójában? Azt, hogy milyen lesz holnap az idő, hogy ki lehet menni végre, vagy nem lehet, hogy mi jön-e már az oltás, vagy nem jön, vagy az, hogy hogyan fognak össze az ellenzéki pártok, vagy hogy mit mond a miniszterelnök? Szóval mi az érdeklődési sorrend?
Beszédtémákat folyamatosan vizsgáljuk, hogy miről beszélnek az emberek, és természetesen a koronavírus az, ahogy mondani szokták, az időjárásnál is fontosabb. Az szokott lenni az abszolút érték, hogy az időjárásról mindenki beszél, de a koronavírus az néha még ezt is meghaladja. Ebből viszont messze menő következtetés nem vonnék le a döntési helyzetben, mivel foglalkoznak az emberek kérdése vonatkozóan, mert attól még, hogy valamiről nem beszélnek, lehet, hogy egy pillanatban fontossá válik számukra. Az ellenzéki összefogás tényéről sokkal kevesebben beszélnek, akik politika iránt érdeklődőek, de ettől még szavazhatnak az ellenzéki összefogásra. Mi a Nézőpont Intézetnél azt látjuk a pártpreferencia adatok alapján, hogy a teljes népességben okosan kiszámítva és a magukat nem nyilvánvalóan az ellenzéki táborhoz soroló, de mondjuk Orbán Viktorral nem szimpatizáló választókat is figyelembe véve, nagyjából fejfej mellett van a két tábor. Viszont az aktivitás kapcsán a Fidesz sokkal jobban áll. Ha jól értettem, akkor Tibor, te is valami ilyesmire céloztál az urnák kapcsán. Ugye a választást azok döntik el, akik elmennek szavazni, tehát akik aktív választópolgárok, és ebben most a szervezettsége okán, a világos üzenete okán jobban áll a Fidesz egyértelműen, de az, hogy ez a következő bő évben így marad-e, az egyáltalán nem eldöntött kérdés, ezért ezen próbálkozik az ellenzék, hogy mindent megfordítson. Én, amit Tibor mondott, hogy összhangzattan létrehozása milyen fontos, ebben egyetértek, tehát ez egy fontos célkitűzés, de egyelőre még nem látható. Azért nagyon sok olyan téma van, ami megosztó. Gyurcsány Ferenc például a szombati évértékelőjében egy nagyon erős, mondhatnám példanélküli egyházellenes retorikát engedett meg magának. Kicsit az 50-es évek stílusára emlékeztető, bocsánat, hadd legyek őszinte, a templomban lévő hívők és a Isten kapcsolatának a szakértőjeként jelentkezve ilyen mondatokat mondott. Ez egészen biztosan nem többségképes retorika, tehát a radikalizmus a retorikában ott van Gyurcsány Ferenc részéről, és ez nem egy jól szervezett szereposztásnak tűnik, hanem inkább egy kibeszélésnek, és akkor még mondhatjuk a határon túli magyarokat, mondhatjuk azt a kérdést, hogy hogyan is viszonyulunk Oroszországhoz, a Jobbiknak nagyon sok orosz kapcsolata érezhető, látható, Gyurcsány Ferenc meg megfeledkezve saját korábbi barátságáról Vladimir Putyinnal nagyon éles Naványi barát kijelentéseket tesz, tehát még nagyon sok minden hiányzik ehhez az összhangzattan létrehozásához, de avval viszont egyetértek megint csak, hogy a cél az az, hogy létrejön nem csak az összhangzattan, hanem az egységes ellenzék. Gyurcsány Ferenc ugyan nem mondta ki szombaton, de erőteljesen utalt rá, hogy a közös párt tervét azt nem adta föl. Talán éppen azért nem mondta ki, hogy most nem mondhassuk azt, hogy ki mondta, de azért az soraiból kiolvasható volt, hogy az ellenzéki összefogást és a közös listát ő nem egy választásra kötött egyszeri megállapodásnak, hanem egy folyamat egyik állomásának tekinti, és a folyamat végállomása a közös ellenzéki párt.
Ha megengedik, még nem jutnék el az ellenzéki együttműködés finomságaihoz, maradnék még a Covid-nál. Lehet ennyi idő után, egy év járvány után azonosítani az emberek Covid-hoz való hozzáállását, meg a politikához való hozzáállását? Vagy nincs semmiféle összefüggés?
Sok minden változik. Sok minden változik. Az előbbi témákra vonatkozó kérdésre még azt reagálnám, és az összefügg a mostani kérdéssel is, hogy hogy unos untalan szoktuk mondani, hogy a közvéleménykutatásokban mindig az elején szerepel az ilyen probléma rangsorokban az egészségügy helyzete, a munkaerőpiachoz való viszonyulás, a munkanélküliség kérdése, meg hogy legyen több munkahely, tehát valahogy ez a tematika. És aztán minden más ezt csak színezni szokta, klímavédelem, közbiztonság, és így tovább. Most azt láttam több adaton keresztül, hogy ha nem is pontosan ugyanabban a tartalomban, de mégis ezek a régi témák fontosak ismét csak, vagy megint, csak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban, amikor a járványnak számos áldozata van, és mint betegség is azért eléggé elterjedt a halálos áldozatokon túlmenően, és várjuk azt, hogy az orvostudomány valamit az érdekünkben tegyen, és tesz is, és hozza a vakcinát, tehát hogy most az egészségügyre nem figyelni nem lehet, tehát mindenképpen ez ott szerepel az emberek gondolkodásában. Lehet, hogy nem annyira a szakorvosi ellátás most a lényeg, hanem az, hogy például a kórházi ellátásnak milyen a biztonsága, vagy lehet, hogy felértékelődött a gyógyszerekhez, a vakcinákhoz való viszony. A miniszterelnök is nagyon jól tudja ezt, mert nagyon sokat beszél erről, egyrészt feladata is nyilván, hiszen a terület maga ingoványos talajként billeg az összes magyar kormány alatt, vagy rendszerváltás óta így történt, és most is, és tudja a miniszterelnök, és egyik megoldás az, hogy az orvosoknak béremelést ad a kormány, és megpróbálja kivezetni a hálapénzt a magyar egészségügyi rendszerből, tehát ott van a mindennapjainkban, ebben az időszakban talán még inkább, és hát a másik téma, ami megint az, hogy hogyan viszonyulunk különböző dolgokhoz a járvány időszakában és hatására, ez a munkavilága. Most azt zárójelbe is tehetjük, ez egy apróság, bár nyilván lelkileg nagyon sokan nehezen élik meg ezt az időszakot, de ha van munkájuk, akkor mégis ők jártak jobban, és legfeljebb nem becsülném le persze a pszichológiai problémákat, hogy egy home office-nak milyen nehézségei vannak, hogy élik meg ezt az emberek, de ezen túli világban viszont akik megrodgyant a szektoruk, elveszítették, ha nem megrodgyant szektorba, de egyébként is elveszítették a munkájukat, állásukat, az nagyon-nagyon súlyos probléma. És ez még nincs jól kibeszélve. Én azt látom például a mai parlamenti megszólásokból, hogy még abszolút ilyen definíciós problémák is vannak, vagy elbeszélések vannak, egymás melletti elbeszélések vannak a politikusok részéről, tehát ez egyébként mindig gondot okoz, hogy akkor a munkanélküliek száma emelkedett vagy sem, vagy a munkában lévő emberek, vagy munkát végző embereknek az aránya, munkavállalók aránya az most hogyan viszonyul az egy évvel ezelőttihez képest. Tehát ebben nagyon sok ilyen vita szokott lenni, valószínűleg definíciós problémák vannak a tisztelt felek között, de abban azért azt hiszem egyetérthetünk, hogy ez az elmúlt egy év az nem a munkaerőpiac megizmosodásáról szólt, hanem rodgyanásról, veszteségekről, cégek tönkremeneteléről, emberek egzisztenciájának elveszítéséről, és az ezektől való, akikkel ez nem történt meg, azokban pedig benne van a félsz, hogy meg fog történni. És ezzel valamit kezdeni kell. Tehát az újraindításnak, az ország gazdasága újraindításának szerintem ezek a kulcskérdései, hogy ezt a reményt adja vissza az embereknek. Én azt gondolom, hogy azt látom így a számokból, hogy nincsen. Tehát most pont megnéztem így a adás előtt, hogy a legfrissebb adat, ami arról szól, hogy jó irányba mennek a dolgok, vagy rossz irányba, az nagyon tragikus, mert már ilyen 60-65%, 63%-os éppen, akik szerint rossz irányba haladnak a dolgok Magyarországon. Ezt mindig a kormányra vetítik, bármelyik kormány legyen is, és 25% körül, akik jó irányba. Ez egyébként kevesebb, mint a Fidesz szavazók aránya. Tehát van itt tennivaló a politikai elitnek, és hát mindenek előtt a kormányzatnak, és én azt gondolom, hogy nem nagyon sok mindenben nem megnyugtatók azok a lépések, amelyeket a kormányzat tesz gazdaság megmentés kapcsán.
Brázák Oston?
Én azt gondolom, hogy a politika időtengelyét ne felejtsük el. A politika az egyértelműen 22. áprilisára figyel. És 22. áprilisában tudnak ugyanis a választók beleszólni abba, hogy ki is legyen kormányon. Azaz minden olyan lépést, amit most hoz a kormányzat, azt ebből a 22 áprilisi perspektívából kell figyelnünk. Az előrejelzések alapján a 21-es gazdasági év az elég jól fog sikerülni. Én mindig nagy tisztelettel olvasom ezeket a közgazdasági előrejelzéseket, és némi szkepszissel azt is bevallom, hogy honnan tudják megmondani, hogy 4 vagy 6% lesz a gazdasági növekedés, de körülbelül ez az a sáv, amiben mozognak az előrejelzések. Tehát amikor Orbán Viktor most meghirdeti a gazdaság újraindítás programját, akkor arra számíthat, hogy ez egy sikertörténet lesz. Mert 22 elején majd elmondhatja, hogy a 21-es évben nagyon komoly gazdasági növekedésen lettünk túl. A Tibor által idézett nagyon fontos munkanélküli szám az a jelen szempontjából fontos, hogy viszonylag kevesen veszítették el a munkájukat, viszonylag kevesen lettek részmunkaidősek. Ez nem azt jelenti, hogy senki nem lett. De a hatalmas összeomlás, ami mondjuk 2008-9-ben történt, az elmaradt. És ez a jelen helyzet fenntartása szempontjából fontos. A harmadik, amit időtengelyen nézni kell, az pedig az egészségügyi intézkedések, amelyek minden jel szerint és ígéret szerint májusra ugye nagyjából mindenki beoltható lesz, de ha valami vakcinabeli csúszás van, akkor is ez a nyáron be fog következni. Azaz megint csak a 21-es év, Orbán Viktor arra gondolhat előre, hogy majd 22-ben elmondhatja, hogy a 21-es év az egy sikertörténet volt, és ez szerintem nagyon fontos. Értem, hogy a Tibor a mostani számaiból azt olvassa ki, hogy nem örülnek az emberek, ilyen szürkületben, koronavírussal terhelve, gazdasági nehézségek közepette szerintem kevésbé meglepő, hogy ilyen számokat látsz, Tibor. De azt, hogy ezt 22 áprilisában le lehet-e fordítani kormány ellenségé, vagy 22 áprilisára a kormány azt tudja mondani, hogy a nehézségek ellenére is sikert tudok felmutatni mind egészségügyi, mind gazdasági téren, azt szerintem az igazi kérdés politikailag. A közvéleménykutatásokat megnyerni és a választásokat megnyerni közötti különbséget mind a ketten ismerjük.
Még visszamennék egy picit a COVID kérdésre. A vírus tagadók meg az orvostudomány teljesítményében mélyen hívők párt preferenciája az, hogy néz ki most? Ki kihez tartozik? Van ilyen kutatás, mérés vagy sejtés?
Én sejtésről tudok beszámolni, ami némi kutatáson alapul. Azt lehet mondani, hogy az oltással szemben talán azért, mert a kormány már régebb óta hirdeti, a kormánypártiak egy picivel nyitottabbak, de jelentősen felzárkózott el mögé az ellenzéki tábor is. Én azt gondolom, most, hogy Gyurcsány Ferenc is oltáspárt is tett bizonyságot, és lényegében minden ellenzéki politikus ezt mondja, hogy ez ki fog egyenlítődni. Az oltás ellenessége az inkább a rejtőzködőket jellemzi. Az úgynevezett harmadik erőt keresők, akik egyik oldalal sem szimpatizálnak igazán, és szerintem ez az egyik kérdése a magyar politikának, hogy lesz-e harmadik erő, vagy pedig tényleg két pártrendszer küzdelme zajlik. Akik eddig harmadik erőnek bejelentkeztek, azok közül Szanyi Tibort és a Mi Hazánkat is egyértelműen küszöb alatt lehet látni. Szanyi Tibort igazából az 1%-kal sem lehet vádolni feltétlenül. A két farkán harmadik erőnek még komolyan vehetőnek látszik, de ott meg mi azt látjuk, hogy elég komoly a mozgás, a kétfarkú kutyapárttal szimpatizáló szavazók alapvetően kormány ellenes szavazók, és egy éles helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy ezt a pártot választják. Ettől még marad a kérdés, némi igény van rá, hogy legyen harmadik erő, és mondom, ők elsősorban az oltás ellenesek, nem kizárólagosan, de elsősorban azt, hogy ennek lesz-e arca, szervezete, mondani valója, egysége, azt majd az idő eldönti.
Závesz Tibor?
Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy az az igazi oltás ellenesség, amiről lehet így olvasgatni, az szerintem elég ilyen extremitása a magyar választóközönség gondolkodásában. Az, hogy nem regisztrált még a többség, az nem az oltás ellenességet jelenti, hanem valami fajta óvatosságot, és itt egyébként tényleg nagy a felelőssége a politikusoknak, de megint szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy alapvetően a kormánynak van itt tennivalója, hogy nem szabad egy olyan helyzetet kialakítani szerintem, amikor bizonyos vakcinákban a kételj ébred fel, mert a kommunikáció vagy nagyon erőlteti, mondjuk a kínai vakcináról van értelemszerűen szó, vagy nagyon erőlteti, és ennek nincsenek meg a orvostudomány által a számunkra választó polgárok számára megnyugtató nem tudom én, letéteményei vagy manifestumai, tehát azok az anyagok, amire közérthető formában elmondanák nekünk, és azt mondanánk, hogy pont ugyanolyan jó, bár hozzáteszem az igazság kedvét, hogy egyre több orvostól lehet hallani azt, hogy minden oltás jobb, mint hát maga ez a súlyos vírus, és ha jól emlékszem, Kincses Gyula, az orvosi kamara elnöke is azt mondta, hogy a legjobb oltás az, amit beadnak. Tehát ebben azért konszenzus felé megy szerintem így az orvostudomány és a politikum, de azért még van tennivaló ahhoz, hogy egy olyan méretű átoltottság legyen, ami megnyugtató a nyitáshoz.
De akkor térjünk rá a mérésekre. December 20-a... Ja, Rázákoston, parancsoljon.
Bocsánat, csak nagyon röviden itt az oltásom, ez egy szerintem izgalmas, finom hangolás történt a hétvégén. Kezdetben úgy tűnt, hogy a kínai és az orosz vakcinát nagyon elutasítja az ellenzék, míg a kormány oldal valóban nagyon megértő volt. Orbán Viktor egyenesen bejelentette, hogy ő a kínai vakcinát választaná, ezzel a saját táborában. De a hétvégén ezt pontosította Gyurcsány Ferenc, és hangsúlyozta azt, hogy ha európai engedélyt kapnak ezek a vakcinák, már pedig egyre többet lehet nyugati sajtóba olvasni, hogy ez előbb-utóbb be fog következni, akkor ő se utasítja el a kínai és az orosz vakcinát. Én azt gondolom, hogy ez kedvezően fog hatni az oltáspártiság és a vakcina irányában való nyitottság kapcsán. Majd, hogy nem úgy tűnik, hogy ez a kampánya, amit elindított a DK a kínai vakcina ellen, kis filmecskékkel, erős üzenetekkel, aláírásgyűjtéssel, ez kudarcot vallott, mert a jövőképe korábban az lehetett a demokratikus koalíciónak, hogy Európa soha nem fog ebbe az irányba menni, de a Pfizer hiánya, a Sanofi kutatási kudarca okán ebben egy változás következett be, vagy Merkel és az olaszok nyitottsága az orosz vakcina irányába, ez mind-mind azt sejteti, hogy Európa egy vakcina pluralizmust, vagy én is bemondjak valami erős mondatot, fog alkalmazni, és ezért finom hangolni kell a Gyurcsány Ferencéknek is.
Ugye, december 20-án tavaly 6 ellenzéki párt írásos együttműködési megállapodást kötött, közös jelöltjeik lesznek 106 egyéniben, közös lista, közös miniszterelnök került. Most már önök így mérik őket, hogy közös?
Hát, ahogy én mérem, közösen is mérem őket, talán nyáron volt egy próbálkozásom, aztán október óta folyamatosan. Mérem őket két listaként. Hozzáteszem, Rágoston is beszélt a két kisebb pártról, a Mi Hazánk mozgalomról, és a Kétfarkú Kutya pártról. Tehát van egy olyan kérdés, ahol a két lista oda van téve az emberek elé, illetve lehet választani ezt a másik kettőt is. És én ezen túl már csak a hagyomány okán, meg a pártok erőviszonyainak folyamatos mérése miatt is, 30 év az nagy megszokás, tehát mérem a hagyományos pártpreferenciákat is, tehát az egyes pártokat külön-külön is, és hogy van nyilván ilyen szakmai vita, hogy melyiket kell előbb mérni, aztán utána, hogy a másikat. Szóval én úgy szoktam, hogy a hagyományos pártpreferenciát, ahol minden párt van, először azt, utána pedig ezt a két listás verziót, és én azt látom egyébként ezen mérések alapján, azon túlmenően, hogy összeadódik az ellenzéki pártok támogatottsága ebben a két listás verzióban, még azt is meg lehet figyelni, hogy mindkét lista aktivizál. Tehát a Fidesz-KDNP listája és az ellenzéki pártok, a hat együttműködő ellenzéki párt közös listája is aktivizál, azaz megmozdulnak olyan választópolgárok is ennek láttán vagy hallatán, akik a sok-sok párt közül nem tudtak választani. Mindegyiknek megvan a maga logikája. Nyilvánvalóan vannak olyan ellenzéki orientációjú, vagy legkevesebb mondjuk Fidesz ellenes, vagy Orbán Viktort nem kedvelő választópolgárok, akik egyesével az ellenzéki pártok listáját nézve, nevét nézve nem túlságosan látnak fantáziát egyikben sem, de azt mondják, hogyha ezek valahogy így egységbe fornak, akkor azt az érzetét, ami a Fidesz-szel szemben megfogalmazódik, akkor ezt ki tudja fejezni, és erre a közös ellenzéki listára adja le a voksát. Másfelől viszont vannak olyan választók, akik lehet, hogy időlegesen, vagy valamikor leszakadtak a Fidesztől, tehát amikor látják a pártok listáját, akkor sok-sok sérelem jut eszükbe, de van az a pillanat, amikor a választék az két pártból áll. Most nagyon leegyszerűsítem, és megpróbálok ilyen népnyelvet használni én is. Tehát, hogy visszajönnének a kommunisták, ugye ez nyilvánul meg, azt azért már mégsem. És ezt a típusú választópolgárt, aki így gondolkodik, de azt is mondtam, hogy a balliberális erőket azért nem igazán kedveli, elbújt eddig ebben a bizonytalan, rejtőzködő pártorientációs világban. Egy ilyen esetben, amikor ebből a kettőből lehet választ, akkor azt mondja, hogy akkor nekem a helyem inkább a Fidesznél van. Tehát, és még biztos nagyon sokat fel lehet sorolni. A lényeg az, hogy ez viszont azt vetíti elő, hogy elég aktív magyar politikai politizáló közvélemény lesz majd itt a következő hónapokban, és én azt gondolom, hogy egy jó magas választási részvételt fogunk látni jövőre.
Nézőpontnál hogy alakulnak? Brázák Oston.
Ott folytatom, ahol a Tibor, abba hagyta, egyetértek a magas részvétel esélyével. Egy éles kampány után egy magas részvétel. Nagyon komoly felhajtó ereje lesz a két tábor szervezésének, és az ellenzéki oldal, mintha azt próbálná elhitetni a sajtóra, mert az emberek egy jelentős része úgy van 10 év Fidesz kormányzás után, hogy úgyis a Fidesz győz a választáson, az ellenzék meg mindent elkövet azért, hogy ezt a lelki fordulatot elhozza, hogy higgyenek a győzelem esélyébe az ellenzéki támogatók is. Mi egyébként két párt listát mérünk csak, ugye mégiscsak a közvéleménykutatás feladata, hogy az adatfelvétel időpontjában a verseny állásáról a legprecízebb képet alkossa, és bár értem a Tibor klinikai vizsgálatainak az érdekességét, hogy vajon a ellenzéki táboron belül ki hogyan áll, de ennek a realitása egyre csak csökken, mert egyértelműen egy közös listával fogunk indulni, a vitái lehetnek, de belső erőviszonyai az előválasztások el fognak dönteni egy belső erőviszonyt, de azt, hogy pontosan ki hogyan áll, ezt ha közvéleménykutatások alapján akarják megmondani, akkor biztosan lesz olyan, aki kárvalottja ennek, és meg fogja kérdőjelezni a módszert. Tehát szerintem a reálisabb már a két közös listát mérni, mert valójában, ahogy már említettem, Gyurcsány Ferenc jövőterve és a mostani legreálisabb jövőterv is az, hogy ebből egyszer majd egy közös párt is születik. Az aktivizálási hatása teljesen egyetértek szintén, amit Tibor mondott. Ennek az egyik oka az, hogy nem is a kommunistákat, bár a népnyelv valóban így hívja őket, de Gyurcsány Ferencet utasítják el. Ez egy megkerülhetetlen ténye a magyar politikai helyzetnek. Gyurcsány Ferenccel a 4/5 a magyaroknak nem szimpatizál. Talán, ahogy már utaltam rá az első fél időben, ezért is mondott ma egy ilyen visszafogott beszédet Gyurcsány Ferenc, már maga is érzi a problémáját ennek, és ugye tematizálta is ezt, hogy majd biztos a Fidesz gyurcsányozni fog. De ettől még ez egy megkerülhetetlen tény, hogy ez a helyzet, és nagyon érdekes, hogy ez az ellenzéki tábort is megosztja. Vannak kérdések nem csak ideológiai, szakpolitikai, hanem ilyen stratégiai kérdések is, hogy Gyurcsány Ferenchez milyen viszonya legyen az ellenzékieknek. Ez egy megosztó kérdés. Néha a fele-fele, néha a egyharmada, a kétharmada más állásponton van az ellenzéki tábornak ebben a kérdésben, és ez még komoly dinamikát fog adni, tehát nem csak a Fidesz tábort aktivizálja, hanem az ellenzéki tábort egyébként aktiválja ez a kérdés, hogyha őt Gyurcsány Ferenccel azonosítják.
Látszik-e már a népszerű politikusok listája az ellenzéki oldalon, akik mondjuk szóba jöhetnek, ha lesz ilyen egyáltalán, egy ellenzéki miniszterelnök jelölt versenyben? De a 106 egyéni választókerületet nyilván nagyon nehéz most darabra végigmérni.
Hát igen, ez valóban, bár ez is egy izgalmas kérdés épp a mai napon, ilyesmivel foglalkoztam, tehát volt a hvg.hu-n egy anyag, amiben végigvettük azokat a választókerületeket, amelyek nagyon szorosnak látszanak, és van 11 néhány, ahol tényleg néhány száz szavazaton múlhat. Hát egyszer biztos erre is lesz lehetőség, de a kérdésre utalva azt tudom mondani, hogy látszanak, igen, tehát legalábbis a mérésekben sokféle konstellációt próbálunk meg föltárni, és megnézni, kinek mekkora ereje van egy listának az élén, ki mennyire népszerű, milyen kormányzati, potenciális kormányzati kvalitásokkal rendelkezik, és így tovább. az mivel nyilvánosságot kapott, az nyilvánvaló, hogy három név mindenképpen forog az ellenzéki oldalon, Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter. Az én méréseim azt jelzik, hogy igazán ezek között az emberek között, tehát a három személy között jelentős különbség nincsen akkor, amikor ők a lista élén állnak. Ezt nagyon leegyszerűsítően talán úgy is tudom fogalmazni, hogy szinte mindegy, csak valaki legyen a lista élén, és el lehessen róla hinni azt, hogy tud vezetni egy politikai szervezetet, horribile dictu, egy országot, és hát mind a hárman azért már régóta legkevésbé talán Márki-Zay Péternek van, bár igazság szerint Dobrev Klára is ugye EP képviselő, de volt listavezető, sikerre vitte a demokratikus koalíciót, tehát azért már van politikai múlt mögötte. Márki-Zay Péter egy nagyvárost, egy megyei jogvárost vezet, két választáson is nyert, és hát Karácsony Gergely pedig a főpolgármester. És ja, azt láttuk ezekből a mérésekből, hogy egy picit mindenki persze máshonnan tud hozni embereket, újabb és újabb szavazókat, de olyan nagyságrendben nem, hogy ez jelentősen meglátszon a három személy versenyében. Na most persze egyikük se jelentkezett még, Márki-Zay Péter van tart talán legelőrébb, aki már utalta arra, hogy megmérettetné magát, a másik ketten még nem, és nyilvánvalóan még mások is gondolkodhatnak hármukon kívül. De lényeg, hogy az ellenzék azt ígérte, hogy a miniszterelnök jelöltek megmérettetik magukat egy előválasztáson. Ezt az ellenzéki közvélemény várja. Szerintem ez egy fontos dolog lenne. Jakab Péter is, bocsánat, őről amíg nem beszéltem, kutatások azt jelzik, hogy ő egyre följebb jön, tehát egyre inkább a említett három személy támogatottságával betegszik az ő jó néhány adata, és őnek is megvan a maga célközönsége, talán neki van meg leginkább.
Ő be is jelentkezett listavezetőnek.
Be is jelentkezett, és még egy nagyon fontos mondatot mondott, az pedig az, hogy ami egy evidencia persze, de hogy ha ő nem nyeri meg az előválasztást, akkor támogatja azt a jelöltet, aki megnyerte az előválasztást. Ez fontos az ellenzéki szavazóknak szerintem, hogy hallják, tehát, hogy itt persze versengés van, ki kell választani, nem csak közülük, hanem a 106 egyéni választókeretben is, vagy amennyiben, ezt nem tudjuk, a legjobb jelöltet, de a többieknek hát az a feladata tulajdonképpen, hogy annak tudatában kell vállalnia, hogy félreteszik a személyes kudarcukat, és akkor támogatják ezt a személyt. Tehát, de nem zárom ki, hogy lesznek még jelöltek a visszatérve miniszterelnök jelöltekre. Nincs olyan nagyon sok idő. Ugye most jó néhány hónapig valószínűleg nem lehet tartani előválasztást, mert az online előválasztás azért nem fedi le szerintem a magyar választóközönség igényét. Tehát azért nagyon sokan ezt szeretik a voksot leadni úgy, ahogy fizikailag, és ezt biztosítani kell számukra. A nyár az nem tűnik túlságosan ideálisnak egy előválasztásra, bár ugye a Karácsony Gergely esetében ez a fővárosban azért megvalósítható volt. Szóval én azt gondolom, hogy ott a nyár vége, kora ősz lehet az, amikor ez a dolog megtörténik, és onnantól kezdve addig gondolkodhat mindenki, és onnantól kezdve viszont irány a cél egyenesen előre, és az már nagyon nem sok idő. Tehát a járvány is hátráltatta az ellenzéknek ezt a tervét, amit az előválasztás jelent, és azt a sok-sok pozitívumot, ami aktivizálja például a választópolgárokat, de még számos más pozitívuma is van, tehát hátráltatja a járvány jelenlegi helyzetben.
Nézőpontnál hogy áll ez a verseny, ha áll valahogy?
Hát, a castingot próbált elkerülni az ellenzék, de egyetértek Tiborra, hogy jó eséllyel ez nyár végéig el fog tartani, és akkor kerül megrendezése. Ugye a cél, a kitűzött cél az, hogy október 23-ára legyen az ellenzéknek miniszterelnök jelöltje. Tehát még sokat fogunk beszélni ezekről. Nálunk egyértelműen a Karácsony Gergely a legnépszerűbb, de ugye más az, hogy ki az, akit miniszterelnök jelöltnek tartanak alkalmasnak a választópolgárok. Ebben valóban az említett és szóban forgó nevek már jobban szerint. de mi itt is Karácsony Gergelyt látjuk egy picit előnyösebb pozícióba. A probléma az az, és ez a castingot bonyolítja, hogy mindenkivel szemben erős érveket föl lehet hozni. Karácsony Gergely a Budapest kampányával a vidéki Magyarországot nehezen fogja megszólítani. Budapesten kívül szerintem kevesen aggódnak Budapest pénzügyeiért, amiről most ő a tavaszi kampányát szervezte. Jakab Péternek a múltja érti utól a jelenét és a jövőjét. Erről már látunk egy példát Orbán Viktor beszédében, amikor idézett Jakab Péter gondolatokat korábbról. A Márki-Zay Péternél Hódmezővásárhely irányításával kapcsolatban lehetnek nehézségek. Ő a Magyar Narancs interjúja alapján nagyon haragszik Karácsony Gergelyre. Erős mondatokat célzott a főpolgármester irányába. És Márki-Zay Péter is elismerte, hogy Hódmezővásárhelyen megszorításokat kellett végrehajtania, ami legalábbis a város felől lehet, hogy nehézséget fog neki okozni, illetve Lázár Jánost jelölte ki az ellenfelének, ugye a Hódmezővásárhelyi VK-ba akar elindulni, ami, aki valaki Orbán Viktort akarja megverni, akkor Lázár János ellenfele nehezen lehet. Etéren én úgy érzem, hogy egy bizonytalanság van. És végül Dobrev Klára kapcsán azért a Gyurcsány név az komoly nehézséget tud okozni. Nem kell ahhoz azt hiszem jósnak lenni, hogy Dobrev Klárát a Fidesz környékén nem Dobrev Klárának fogják hívni, hanem Gyurcsány Ferencnének, és ezáltal rávetül az a népszerűtlenség, ami a fierét kísérti 2006 óta, és ami ellen már beszéltük, hogy megpróbált fellépni. Tehát a helyzet az az, hogy ugyan Karácsony Gergely aktuálisan vezet, egyetértek azzal, ha jól értettem Tibor szavát, hogy az ellenzéki szavazóknak egyébként nincsen igazi preferenciájuk. Ők egy olyan embert keresnek, aki megveri Orbán Viktort, mert a most bevallott ellenzéki szavazók azok nem szeretik Orbán Viktort, ez egyértelmű. Viszont mindegyikkel szemben, minden felmerült jelölttel szemben erős ellenérvek vannak, és ezért az igazán nagy kérdés az nem is az, hogy ki tud az élére állni a mostani ellenzéki tábornak, hanem ki az, aki aktivizálni, sőt növelni tudja az ellenzéki tábort. Kiben van meg ez a potenciálja, és ez egyelőre az idézett ellenérvek és nehézségek miatt szerintem egyik jelölt esetében sem egyértelmű, hogy rendelkezik ezzel a képességgel, hogy növelje az ellenzéki tábort. Az viszont mindegyiknek megadatott, hogy ha úgy adódik a belső taktikázás, akkor mindegyik lehet az ellenzék mostani táborának a vezetője.
Utolsó kérdésem. Önök szerint mikortól és mivel kell egy ellenzéki együttműködésnek kormány képességet, annak a látszatát, a jellegét megmutatnia?
Én azt gondolom, hogy az fölösleges, hogy mindenféle árnyékkormányt állítson fel most az ellenzék, nem, egyrészt nem, nincs ebben a helyzetben, nincs az együttműködés e tekintetben kiérlelve, és azt hiszem, hogy illúziókergetés lenne tárcákat előre osztogatni. Akkor, a kérdésre válaszolva, amikor megvan a miniszterelnök jelölt, ez ugye október 23-ára ígértetett az ellenzéki pártok részéről, akkor van egy fél éves intenzív periódus, amikor meg kell mutatnia, akkor már a személyi kérdéseken túl van az ellenzék, és meg kell mutatni azokat a tartalmi elemeket, amit az emberek úgy fognak értékelni, ha úgy értékelnek, hát ez a célja az ellenzéknek mindig is, hogy alternatívát nyújtson ahhoz képest, ami most van. Ideológiában, gazdasági kérdésekben, mindenféle praktikus politikai történésben, tehát a szakpolitikákban, jövőképben és így tovább, hogy ez rövid vagy hosszú idő, azt nehéz eldönteni, hogyha addig lezongorázzák tényleg a kottát, és mindenki a helyére kerül az ellenzék együttműködésen belül, és így egységesen alkotnak egy formációt, ami lefedi a magyar választóközönséget, akkor semmi más dolguk nincs, mint ezt az alternatívát megmutatni. Persze addig el kell készülnie, tehát nem lehet akkor elkezdeni kidolgozni. Én azt gondolom, hogy úgy késő ősztől várható egy intenzív kormányzati képesség megmutatás. Azt gondolom, hogy ez azért annyira nem késő.
Brázs Ágoston, nézőpont?
Én ezt egy picit máshogy látom. Szerintem az ellenzék kampánya az nem a kormányképességre fog épülni. Lehet, hogy az értelmiségi szavazók véget fognak mondani egy-két ilyesmi üzenetet, de elsősorban protest hangulatot akarnak gerjeszteni, és ezt számomra a mai parlamenti nyitány is bizonyította, ahol elvi lehetőség volt arra, hogy az ellenzék egy alternatív program első vázlatát ismertesse. Korábban például lehetett látni, hogy mondjuk a Párbeszéd előszeretettel beszélt az alapjövedelemről, a munkahelyek megtartása, volt a kormányoldal programja, meg az adócsökkentés, a baloldali pártok meg azt mondták, hogy bizonyos jókeresőket meg kell adóztatni, és a fedelmet, illetve bérkiegészítés, bértámogatást kell nyújtani, de ez az alternatíva nem látszott. Szerintem ennek az az oka elsősorban nem a intellektus hiánya, hanem az a döntés, hogy az ellenzék a protest hangattal, a kormánykritikával, a vélt és várt elégedetlenségnek a meglovagolásával próbál majd 22-be kampányt csinálni, és ez politikai, taktikai szempontból teljesen érthető. Ez egy klasszikus stratégia, tehát nem mondom, hogy spanyol viasztnál többet találtak volna föl, de ez egy választási dolog, hogy alternatív állítással, protest hangulattal próbálkozik az ellenzék, és Jakab Péter, hogy mondjam, a országgyűlés keretei között is ritkán radikális beszéde, az számomra azt az irányt mutatta, vagy éppen Szabó Tímeának a beszéde, hogy ez a protest hangulat és éles kormánykritika lesz a központi üzenete az ellenzéknek.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Brázák Oston Sámol, a Nézőpont Intézet vezetője és Závesz Tibor, az ERI Závesz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az időnként akadozó hangért szíves elnézésüket kérem. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.